fenyőfa után a könyvek lettek egy felajánlás részei, mert hogy üressé vált a családi ház. Miért van benned ez a motiváció, ez a késztetés, hogy a közjavára is adj valamit?
Szerintem a világnézetemből fakad. Tehát úgy gondolom, hogy keresztény neveltetésemből is, meg talán valóban Krisztus központi élet felfogásomból adódóan is, úgy gondolom, hogy az embernek nem csak kapnia kell, hanem adnia is kell, és valóban tudom, hogy ez most nagyon közhelyszerűen hangzik, és sokan elmondják, aztán ezek olyan levegőbe szálló szavak is gyakran, de valóban az a helyzet, hogy szerintem le kell tenni valami olyan építőkövet a világba, amit itt hagyunk magunk után. És amikor édesanyám halál után megörököltem azt a sok ezer könyvet, amelyek között nagyon sok 19. századi, század végi, 20. század elejé értékes könyvek vannak, amelyek valóban ma már könyvritkaságok, tehát könyvkötészítőleg is ritkaságok, gyönyörű szép képekkel vannak illusztrálva, litográfiák vannak benne, gyönyörű szép lenyomatok, akkor elgondolkoztam rajta, hogy akkor ez is lehet pénz, de jobb lenne, ha inkább a kupeckedés helyett valami követ tennék le akkor a világnak az alapzatára, vagy valahová, ami az édesanyám emlékét megőrzi, és ekkor kezdtem el keresgélni, hogy hová is ajándékozhatnám ezeket a könyveket.
Na most ajándékozhattad volna más városba, Budapestre, külföldre, és sok mindent lehetne itt sorolni, de maradsz Nyíregyháza esetében, és ugye, hogy a hallgatók is értsék, a fenyőfát azért hoztam ide, mert egyik adventi időszakban a ti fenyőfátok állt a városközpontjában. Ez volt a nagy karácsonyfa, mindenki karácsonyfája, és most is maradtál a városodban. Miért?
Hát itt élek közel 50 éve, idegen vezetek, és magyar történelem tanárként a szívem azért nyilvánvaló, hogy ennek a tájnak az irodalmát és ennek a tájnak a történelmét és a művészetét ismeri. Ott hol vagyok? Itt Nyíregyházán. És nyilván volt olyan elképzelésem, hogy esetleg édesanyám falujának, kölcsének ajándékoznám ottani könyvtárnak ezt a könyvgyűjteményt, meg itt Nyíregyházán belül is volt elképzelésem, hogy akárha a megyei könyvtárt megkeresem, de ugyanakkor aztán választottam azt a lehetőséget, ami először még számomra is azért egy kicsit olyan fura volt, hiszen 4.-5. év vagyok az Zrínyi gimnáziumban, és mégis úgy döntöttem, hogy inkább az Zrínyi gimnáziumnak szeretném adni. És nagyon-nagyon örültem neki, hogy az igazgató úr, Kobzos István ezt örömmel fogadta, és így kerülhetett be ez a könyvgyűjtemény az Zrínyi Anna gimnáziumba a több lehetőség közül. Hát ugye itt van ez a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium és kollégium, amelyik most is bekerült az ország 100 legjobb gimnáziumába. Viszont nem azzal a nagy múlttal rendelkezik, mint mondjuk egy evangélikus Kossuth, vagy akár mondjuk Debrecenben egy-két iskola. Nyilván 100 éves múltat meghaladva, de mégiscsak azért inkább egy fiatalos arcot mutató gimnáziumról van szó. És hát épp ebből fakadóan gondoltam, hogy nem lenne szerintem rossz, hogyha kerülne az iskolának a vagy a kollégmi könyvtárába, vagy az iskolai könyvtárba ez a könyvgyűjtemény, amit én adományoznék, és akkor valóban egy olyan kis archívum, egy olyan kis könyvgyűjtemény kerülhetne oda, ami ennek az iskolának azért most jelenleg még nem áll rendelkezésére. És amikor én ezt elmondtam igazgatónak, akkor ezt nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy örömmel fogadta. És igazándiból azt kell, hogy mondjam, hogy úgy tűnhet, mintha az iskola hálás lehetne, hogy én ezeket a könyveket nekik adományoztam, holott én meg pont fordítva érzem, én érzek hálát, hogy az iskola befogadta ezeket a könyveket, és azt a kérésemet majd teljesíteni fogják, hogy ráírják, hogy Máté Endréné, édesanyám született Szűcs Solán emlékére adományozta Máté Zoltán, és akkor nekem ez már minden vágyamat és minden elképzelésemet kielégítette.
Azon kívül, hogy itt könyvritkaságokról is szó van, ahogyan említetted, feltételezem, hogy használhatóak is ezek a könyvek még mindig, vagy csak kuriózumként bemutathatóak a gyerekeknek, vagy ők ezt majd fogják tudni lapozgatni netalántán.
Ezek a könyvek kiváló állapotban vannak. Tehát nincs köztük sérült. Van olyan könyv édesanyám gyűjteményéből, hagyatékából, amelyik olyan könyv, amit már nagyon sok helyen kéne azért megragaszgatni. Ezeket nem adtam oda. Tehát olyan könyveket adtam oda, amelyeket bármelyik példánya azonnal fellapozható, megtekinthető, gyönyörű szép képekkel, litográfiákkal, kicsit már olyan megsárgult papírból vannak ezek a könyvek, tehát látszik rajtuk, hogy az idő egy kicsit már dolgozott rajta, hiszen azért mégiscsak, hogyha kiadták ezeket, mondjuk Benedek Elek 1896-ban, millennium évében kiadott a Magyar Nép története című könyvet bárki a kezébe veszi, akkor egy olyan méves könyvet fog a kezébe venni, és akkor ilyenből azt hiszem még van egy jó pár. Kiváló állapotban vannak. Tehát én arra odafigyeltem, mivel több ezer könyvből válogathattam, hogy ez a 320 könyv, amit az Zrínyi Ilona gimnáziumnak ajándékozhattam, ezek kiváló állapotban vannak mindannyian, és hogy ezeket a gyerekek a kézbe veszik, ezek azért nem olyanok, amelyek azonnal foszlanának és megrungált állapotban lennének. Én azt gondolom, hogy mai napig is megőrizték az újszerű állapotukat.
De tartalmilag mit tudnak hozzátenni a mai tanulmányokhoz?
Érdekes módon például édesanyám nagyon szerette Herceg Ferencet. Herceg Ferenc azért most manapság már a magyar irodalomnak az élmezőnyébe kezd felzárkózni. Ebből kifolyólag bárki elolvashatja. Vagy nagyon szerette édesanyám Mikszáth Kálmánt. Mikszáth Kálmánnak az összes műve ott található a gyűjteményben. Aztán, ami édesanyám több éves gyűjtőmunkájának az eredménye volt, a budapesti antikváriumoktól a debreceni meg a nyíregyházi antikvárium még bújta végig a könyvesboltokat, ez a Jókai százas, amelyik ugye arról szól, hogy 1900-ban, akkor még élt ugye Jókai, mert ő 1904-ben vagy 5-ben halt meg, és 1900-ban kiadták Jókainak az életművét 100 díszkötésben. És emlékszem rá, hogy volt idő, amikor még csak 90-valahány volt meg édesanyámnak, és minden megtett, hogy begyűjtse ezeket, és sikerült neki, tehát mind a 100 megvan. Azt gondolom, hogy ez is manapság már egy könyvritkaságnak számít. Még akkor is, hogy a Jókait nem nagyon sokan olvasnak manapság, bízom benne, hogy most nagyot tévedtem, de azért a diákok ezt kézbe vehetik, megnézhetik, és ugye Jókai akkor legnagyobb ünnepelt írója volt, és ma is oda tartozik az irodalmi panteónak a élmezőnyéhez.
Esetleg még tudsz neveket felsorolni, hogy kiket válogattál?
Kemény Zsigmondtól, Ötvös József, meg persze Móricz Zsigmond is megvan, abból is van vagy 20, amit odaadtam. De vannak egyébként olyan kiadványok is, mint akár Shakespeare-nek a kiadványai, de érdekes módon még ilyen korábbi fordítók fordításaiból, de ezeken is gyönyörű szépen ugye képekkel illusztrálva olvashatók. Tehát van világirodalom is, nem csak magyar irodalom. Molière, Shakespeare, Dantétől az isteni színjáték érdekes módon, meg a klasszikus magyar írók, Vörös Marti, meg Csokonai Vitéz Mihálynak, Petőfi Sándornak a költeményei, de ezek mind szintén olyan kiadványok, olyan könyvek, amelyeket nem látunk már a könyvesboltokban. A borítójuk is többnyire egy kicsit olyan bronz díszítésű, színes, gyönyörű, szép, látszik, hogy nagyon-nagyon-nagyon míves munka volt azoknak a könyveknek a kiadása.
Beszéljünk még édesanyádról, aki nem tudom, hogy egészen kicsi lánykorában szívta magába az olvasás szeretetét, a könyvek szeretetét, vagy majd később alakult ki benne. Erről mit tudsz?
Erről csak annyit tudok, ugye, hogy ő 1934-ben megszületett egy kis faluban Kölcsében, amelyik a Szatmári síkságon található. Ott koptatta az iskolapadot a háború évei alatt, és onnantól kezdve ő már az én elmondásom szerint magába szívta az olvasásnak a szeretetét, de nem csak az olvasásnak a szeretetét, hanem az írásnak a szeretetét is. Nálam maradt a naplója, amelyik egyébként, hát számomra hátborzongató volt, mikor megtaláltam, mert ugye ezt nekünk nem mutatta meg annak idején, mikor még élt, és amikor megtaláltam, akkor lepődtem meg, hogy egészen kisgyerek korától, ott az 50-es évekig vezetett egy naplót, amelyben benne van az is, hogy élte át annak idején, mikor igazán tudatára ébredt annak, hogy az édesapja akkor már meghalt, amikor ő megszületett, és az édesanyja az én nagymamám egyedül nevelte fel. Akkor az 50-es éveknek a világából, amit ő kislányként átélt. Úgyhogy a naplója is megvan, amit nagykincsként őrzök, és azt gondolom, hogy igen, tehát az én ismeretem szerint ő valójában már az iskolában magába szívta az olvasás örömét, a könyvek szeretetét, és amikor mi gyerekként ugye ott voltunk, és akkor mi nem voltak számítógépek, állandóan ugye könyveket mutogatott nekünk, felolvasott nekünk, szép gondolatokon gondolkozott sokáig, úgyhogy az a legjobb példa szerintem akár a nevelésben is, és mondom ezt, mint tanár, ha nem csak mondjuk, hanem mutatjuk. Tehát én hiába mondom a gyerekeknek, hogy egy mondatba, egy szóba összefoglalom nektek a pedagógiai tudásomat, olvassatok. De ha én magam közben nem olvasok, akkor nem vagyok jó példa. Édesanyám a könyveket felolvasta nekünk, maga is rengeteget olvasott, és csak elég volt látni, hogy ő könyveket olvas, és már innentől kezdve mi is leültünk, és könyveket olvasunk, pláne úgy, hogy volt több, abból több ezer.
Volt lehetősége tovább tanulásra? Azért abban az időben ez nem nagyon volt jellemző talán, meg főleg, ha egy kis faluból származott valaki.
Édesanyám, ugye ő félárva gyerekként nőtt fel. Nagymamám nevelte. És nekünk sokszor elmondta, hogy ebből kifolyólag milyen rossz volt, hogy nem volt testvére, ezért hát ő nagy családot akart. És amikor aztán férjhez ment, ugye édesapámhoz, akkor ő valóban nagy családot nevelt föl, hiszen három testvérem van, négyen vagyunk testvérek, négy gyereket nevelt föl. Így hát ő egyébként az érettségénél megállt, és hosszú éveket dolgozott egyébként ilyen könyvelői irodában, azon kívül pedig hát négy gyermeket fölnevelt. Édesapám volt az, aki közgazdászként egyébként úgymond a kenyérkereső volt a családban, tehát ő volt az, aki inkább a családot eltartotta, ő pedig ugye szintén dolgozott, de a négy gyerek fölnevelése azt gondolom egy komoly életmunka szintén.
Mire emlékszel, bár már említetted, hogy olvasott föl nektek különböző történeteket esténként, vagy hétvégeken, vagy téli napokon?
Nagyon szerette a verseket. Tehát ő mindig úgy szeretett mondjuk elaludni, és úgy érezte magát a legjobban, ha este a kezébe vette egy könyvet, és valamit abból olvasott. Nyilván nagyon szerette akár Fekete Istvánnak a regényeit, meg nagyon szerette a régi könyveket olvasgatni. Neki rengeteg olyan könyve volt, amit mi egyébként, mikor én aztán irodalomul egyetemen végeztem, hát meg se említették a nevét annak az embernek, vagy legalábbis ő a 19.-20. század elejének egy olyan író egyénisége volt, aki aztán valahogy kimaradt az irodalmi köztudatból. Pedig a korban elképzelte, hogy híres volt. Úgyhogy igen, tehát szeretett felolvasni nekünk, és nagyon-nagyon szerette a szép gondolatokat. Tehát azokat a jó érzésű szép, majd Müller Pétertől biztos végigolvasná. Tehát neki ezek a könyvek, amelyeknek a mély gondolatok az életről, a halálról, az emberekről, az elmúlásról, ezeket mondatokon sokat tudott gondolkodni, elmerengeni, és hát nyilvánvalóan ezeket aztán meg is osztotta velünk, és ez bennünk is azért rezonált egy idő után, hiszen még akkor, mivel fiatal, tinédzser ember voltam, de azért mégiscsak, hogy édesanyám úgy bocsátott útra, utólag azért éreztem meg, hogy volt hatása.